Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Míg a hét első két napján még arról szóltak a hírek, hogy bár az egészségügyi miniszter széken megingott, a kormánykoalíció összezár és kitart mellette, ma délelőtt a kormányfő kérte Klaus Johannis államfőtől a Vladlojko Lescu felmentését, ami rövid időn belül meg is történt. Az RMDS szerint a koalíciónak folytatnia kell a munkáját, a plusz elnöke Dacian Csolos, ő jelölte Vladlojko Lescut az egészségügyi miniszteri tisztségre, indokolatlannak tartja és támadásként értékeli a kormányfő lépését, annál is inkább, mert a koalíció hétfői tanácskozásán még az az egyesség született, hogy a pártszövetség által delegált tárcavezető a helyén marad. Áll tehát a bál Bukarestben László Attila szenátor egészségügyi szakpolitikus a Naprakész vendége. Beszélgetésünket ma kora délután rögzítettük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádióhallgatókat!
Szenátor úr, Vladlojko Lescu esete mi történt? Itt elmondtam, hogy a koalíció hétfői tanácskozásán még az az egyesség született, hogy az USZR plusz pártszövetség által delegált tárcavezető a helyén marad. Mégis mi tölt el be a pohár egyik napról a másikra?
Nem tudom, hogy mi volt a miniszterelnök döntése mögött. Ma reggel tájékoztatta Kelemen Hunor urat, hogy meghozta ezt a döntést, ugyanis a miniszterelnök alkotmányos joga az ilyen döntéseket meghozni, és tájékoztatott bennünket, hogy kéri az egészségügyi miniszternek a leváltását.
A tegnapi karanténozásra vonatkozó rendelkezések módosítása az mennyire vezetett odáig, hogy menesztik az egészségügyi minisztert, vagy már korábban benne volt a levegőben ez a menesztés, mert a nyilatkozatokból számomra, vagy voltak olyan nyilatkozatok, amelyekből nem ez jött le. Kelemen Hunor RMDS elnök például azt mondta, hogy bízik Vladlojko Lescuban, csak kritikus helyzetekben jobban kellene kommunikálnia.
Elnézést kérek, nem szeretném kommentálni itt a okokat, ami miatt meghozta ezt a döntést, mert nem ismerem, hogy mi állt a döntés mögött, viszont tiszteletbe tartjuk a döntését, és azt várjuk, hogy az USZR-s kollégák hozzanak egy döntést a személycseréről, mert azt szeretnénk mindannyian, hogyha ez a koalíció ez tovább menne. Hozzátartozik, hogy annak idején nem személyekrehez kötve született ez a koalíció, hanem egy politikai társulás alakult ki egy politikai, egy kormányzati program mentén. De azt is látnunk kell, hogy az elmúlt időszakban, amikor nagyon sok feszes helyzet alakult ki, azért volt néhány olyan dolog, amit valószínűleg meg lehetett volna oldani egy kicsit másképpen, vagy zökkenőmentesebben lehetett volna kommunikálni.
Maradjunk egy picit még itt a politikai okoknál. Mostani hír, 14 óra 35 perces hír, hogy Dan Barna USZR elnök, ugye ő kellene legyen az ügyvivő egészségügyi miniszter, nem vállalja ezt. Tehát itt mondta ön, hogy nem személyekben egyeztek meg, hanem van egy koalíció, és a koalíción belül az USZR pluszé az egészségügyi miniszteri tárca, most mégis mintha nem kellene ez, vagy az USZR plusz másban gondolkodik.
Igen, tehát erről mi is értesültünk a délelőtt folyamán, hogy miniszterelnök javasolta, hogy Dan Barna úr vegye át ideiglenesen az egészségügyi miniszteri tárcát, és értesültünk róla, hogy visszautasította. Információink szerint a miniszterelnök estig adott határidőt, hogy kapjon egy hivatalos választ erre, és amennyiben visszautasítják, vagy Dan Barna úr visszautasítja ezt a felkérést hivatalosan, és akkor nagy valószínűséggel ő fogja átvenni ezt a tárcát ideiglenesen.
Mennyire van itt szó az USZR plusz és a Nemzeti Liberális Párt közötti birkózásról, közötti meccsről?
Nos, akkor, amikor azt mondom, hogy nagy valószínűséggel lehetett volna javítani a helyzet kezelésén, arra gondolok, hogy itt van egy nagyon kellemetlen helyzet, ugyanis láthatjuk, hogy mi történik itt a világjárvánnyal, a világjárvány kapcsán, illetve naponta meg kell hozni ezeket a döntéseket, hogy hogyan növeljék az ágykapacitásokat. De hozzátenném azt is, hogy ez egy előrelátható helyzet. Tehát tudni kell azt, hogy rendelkezésre állnak azok az információk, amelyek előrejelzik akár napokkal, akár hetekkel az, hogy milyen helyzet alakul ki, vagy milyen helyzet fog kialakulni. Ennek ellenére láthattuk az elmúlt napokban, hogy mindig nagyon későn születtek a döntések kapkodva, és sajnos akkor, amikor ilyen tűzoltásszerű beavatkozások történnek, sajnos időnként előfordulnak a hibák is, amelyek időnként tragédiába is torkolhatnak. Azt hiszem, hogy elvárhattuk volna egyrészt azt is, hogy időben felkészüljünk erre a helyzetre, gondolok itt napokra, hetekkel korábban megtegyük ezeket a kapacitásbővítéseket, meg ugyanakkor ezt lehet, hogy hatékonyabban le lehetett volna kommunikálni, hogy azért van szükség ezekre az intézkedésekre, mert ebben a helyzetben vagyunk. Itt egy, hát inkább azt használnám, hogy szinte ilyen tudathasadásos állapot kezd kialakulni, ami egyébként egy járvány kapcsán egy természetes folyamat, tehát az új esetszám az folyamatosan elkezdett csökkenni, viszont van egy mintegy két hetes eltolódás az egészségügyi rendszerre történő nyomás alakulásában, tehát ott például a kórházi terhelés, illetve az ágy szükséglet az még mindig felmenő ágban van, annak ellenére, hogy az újonnan felfedezett esetek száma az napról napra csökken. A kettő között van rendszerint, és az elmúlt 12 hónap bebizonyította azt, hogy egy 2-3 hetes eltolódás van a két csúcs között. És éppen miatt értelmetlenül álltunk az események előtt, amikor láttuk, hogy megszületik egy döntés egy héttel korábban, és azután ezt tűzoltásszerűen megváltoztatják, és akkor péntek este belemennek egy elég nagy közfélháborodást kiváltó intézkedés sorozatba.
Jól érzem azt, hogy az RMDSZ annak ellenére, hogy pozitívan nyilatkozott Vlad Voikulescu egészségügyi miniszter kapcsán, azért nem feltétlenül elégedett a tárcavezető tevékenységével, és mondjuk ki azt is, hogy arról a tárcavezetőről van szó, akiről Dan Barna miniszterelnök helyettes hétfőn azt nyilatkozta, hogy hát valóban nem a miniszterek gyöngye, vagy nem a miniszterek gyémántja, de hát ez van, nincs nála jobb.
Szerintem nem akarom én besorolni, kategorizálni, vagy jegyet adni a miniszter működésére. Viszont van néhány olyan dolog, amit elvártunk volna, hogy ott változás történjék, és nem tegnap vagy tegnap előtt óta, hanem hónapok óta például azt kérjük, hogy oldjuk meg a tesztelési kapacitásokat, oldjuk meg az epidemiológiai ankétoknak a helyzetét. Ennek ellenére azt látjuk, hogy akkor is, amikor nőtt az új esetek száma, például a múlt héten is úgy tudom, hogy 8-9%-kal kevesebbet teszteltünk, mint akkor, amikor jóval kevesebb esetszámmal kellett küszködnünk. Tehát nem történtek meg azok a változások, amelyek ilyen esetben elvárhatóak voltak, megalapozottak lettek volna, és nem történt semmilyen változás ilyen szempontból. Másfelől pedig nem tisztázódott annak sem a kérdése, hogy melyek azok a korlátozó intézkedések, amelyekről helyi szinten kell dönteni, és melyek azok, amelyek megmaradhatnak akár országos szinten is. És a ma este megjelent kritériumok esetében nekem személy szerint van egy nagy kérdésem, mit csinálunk a jelenlegi kritériumok alkalmazása esetén az egyetemi központokkal, tehát azokkal a településekkel, amelyek megfelelő vagy nagyobb kapacitásokat alakítottak ki, és besegítenek a környező megyéknek is, hogy ellássák a betegeiket. A jelenlegi kritériumrendszerek értelmében gyakorlatilag le kéne zárnunk minden egyetemi központot, mert ott a beutalt betegek száma egy olyan számot, vagy olyan mértéket ér el, ami ezen kritériumok alapján azonnali karantén beiktatását eredményezni.
Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy László Attila szenátor úr azokról a karanténozási kritériumokról beszél, amelyeket tegnap, azaz kedd este jelentettek meg a hivatalos közlönyben, és úgy jelent meg a hivatalos közlönyben ez, hogy az egészségügyi miniszter, illetve az egészségügyi minisztérium államtitkára Andrea Moldován kidolgozták ezt, anélkül, legalábbis a sajtó szerint anélkül, hogy egyeztettek volna mindenről Florin Kütszu miniszterelnökkel.
Éppen miatt azt hiszem, és akkor, amikor azt mondjuk, hogy lehetett volna másként is kommunikálni, vagy felkészülni a kialakult helyzetre, ezekre a tényekre gondolunk. Természetesen azt is figyelembe véve, hogy itt 30 éve azért nem sok változás történt, átütő változás az egészségügyben, tehát elfogadjuk azt, hogy egy ilyen nehéz helyzetben időnként improvizálni is kell, de még egyszer mondom, előre vetíthető az, akár napok, akár hetek távolságában, hogy mi fog történni az elkövetkező időben.
Ön itt korábban azt mondta, hogy jelezték az egészségügyi miniszternek, kérték az egészségügyi minisztertől, mégsem történt semmi. Ez akkor hogy van, hogy ilyen süket fülek? Elvégre az RMDSZ is a kormánykoalíció tagja, tehát nem volt átjárás az egyes minisztériumok között ilyen szinten? Vagy miért nem hallgatott az egészségügyi miniszter az RMDSZ egészségügyi szakpolitikusaira?
Nos, egy kicsit tovább mennék. Tehát egy nagyon tisztességes párbeszéd folyt, és a prioritások átlettek beszélve, a megoldásokat javasoltunk. Ennek ellenére mindig valami bakicsúszott az életbe léptetés kapcsán, és biztosíthatok itt mindenkit a hallgatók közül, hogy akár Vas Leventével, akár jó magam, és minden kollega, aki ebben a munkában és a munkáját végzi, annak érdekében tettük, hogy be tudjunk segíteni ennek a minisztériumnak a munkájába. És épp a múlt héten egy nagyon hosszú beszélgetésünk volt, átbeszéltük a prioritásokat, mi a teendő, de akkor, amikor megszületett egy-egy döntés, akkor egy-két baki belecsúszott, anélkül, hogy le lett volna az egyeztetve is. Hogy példát is mondjak, a Malpraxis-szal kapcsolatos miniszteri rendelet, amely látható, hogy milyen helyzetet okozott, ott bizonyos szakok kimaradtak, illetve a személyzet átcsoportosításának a kérdése a nem covidos intézményekből a covidos intézményekbe. Ezt nagyon tisztességesen átbeszéltük a miniszter úrral, államtitkár úrral, hogy hogyan kell csinálni, illetve azt is, hogy melyek a következő lépések. Ennek ellenére inkább több bonyodalmat okozott az a forma, ami végül megjelent, és kifejti a hatását ebben a pillanatban.
Tehát akkor egészségpolitikai szempontból, vagy szakmailag teljes mértékben indokolt volt Vlad Vojkilőszkü egészségügyi miniszter menesztése. Én most nem értem itt, hogy vannak az egészségpolitikai szempontok, vagy a politikai szempontok, a pur politikai szempontok
nem,
voltak itt az erősebbek.
Ezek nem politikai szempontok, amikről én beszélek, tehát itt ezek egyszerűen szakpolitikai kérdések, törvénykezési kérdések, olyan kérdések, amelyek akár miniszteri határozatot igényeltek, de annak ellenére, hogy folytak egyeztetések, átbeszéltük, hogyan nézzen ki, mi a prioritás, hogyan kell csinálni, ennek ellenére nem abban a formában jelent meg, vagy lett életbe léptetve, ahogy meg volt beszélve, annak ellenére, hogy teljesen nyitottak és maximális szakmaisággal próbáltunk ezeken a helyzeteken és prioritásokba besegíteni.
Tehát ebből a szempontból indokolt volt a menesztés?
Most nem akarom itt, még egyszer elmondom, ez a menesztés, ez a miniszterelnöknek a döntése, az ő hatásköre meghozta ezt a döntést, és ezt tiszteletben tartjuk.
Mi lesz most ezután? Lehet tudni, hát azt ezután, az RMDSZ szempontjából mi lesz most ezután? Nyilván azt nem tudjuk, hogy még, hogy Dán Bárnás, az Uszere Plusz mit akar.
Mi azt szeretnénk, hogy minél minél előbb az USZERÉ pluszos kollégák hozzanak egy döntést, és azt szeretnénk, hogy ez a kormány ebben a struktúrában menjen tovább. Mert azért nem hiszem, hogy egy ilyen helyzet, amikor van egy egészségügyi krízisünk, van egy gazdasági krízisünk, ehhez még hozzátegyünk egy politikai krízist is kormányalakítással vagy átalakítással. Itt a legfrappánsabb megoldás az lenne, hogy hozzanak egy döntést, jelöljenek a saját berkeikből egy másik szemét, aki kinevezhető, és a miniszterelnök ezt érvényesítse, és menjünk tovább, és foglalkozunk azzal, hogy a kormányzati programot hogyan léptetjük életbe, mert ezért társultunk. És most is folyik, tehát most, mikor a felvétel készül, akkor még mindig tanácshoznak a kollégák, még nem döntötték el, hogy mit akarnak csinálni, nevesítenek, mikor nevesítenek, vagy nem nevesítenek, vagy sajtóból értesültünk arról, hogy azt is vitatják, hogy maradjanak-e a kormánykoalícióba, vagy sem, de függetlenül attól, hogy mi lesz a döntésük, annak ellen, hogy azt szeretnénk, hogy egy újabb személyt nevesítsenek, tiszteletbe kell tartanunk, és a kialakult helyzetnek megfelelően kell találjunk egy megoldást a helyzetre.
Igen, de hát ez, hogy független attól, hogy mi lesz a döntés, azt tiszteletben kell tartani, az is benne van a pakliba, legalábbis a jelenlegi sajtóhírek szerint. Ismétlen még egyszer, hogy beszélgetésünket szerdán 14 óra után rögzítettük, az is benne van a levegőben, hogy az USZERÉ plusz, főként a plusz azt kéri, hogy menessze az államfő, Klaus Johannis menessze Florin Kucu miniszterelnököt. Tehát ez is benne van a levegőben, ezzel is fejet kell hajtani.
Értesültem néhány perccel korábban, de nem figyeltem túlságosan erre a dologra. Be kell vallanom, hogy néhány másodperccel ezelőtt fejeztem be a beszélgetést Vas Leventével, aki a minisztériumban azon dolgozik, hogy pótolja azokat a dolgokat, amiket a kollégái nem csináltak meg például a folyisorral kapcsolatosan, amit átalakította a covidos kórháza, és most abban a helyzetben vannak, hogy nincsenek a betegeknek gyógyszereik. És ezt próbálja pótolni, mert az államtitkárasszony, illetve a más illetékes a minisztériumból nem oldotta meg ezt a kérdést. Tehát próbáljuk pótolni mindazokat a dolgokat, amelyek ilyen esetben előfordulhatnak és előfordulnak sajnos.
Egyébként milyen a hangulat a parlamentben? Tegnap Márcél Csolákú szociáldemokrata pártelnök azt jelentette be, hogy egyszerű indítvány nyújtanak be Vlad Voiculescu ellen. Ma azt olvastam az AUR egyik képviselőjétől, hogy a saját sikerükként állítják be azt, hogy Florin Kücsú kormányfő menesztette Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert. A parlamentben milyen a hangulat a képviselők és szenátorok között, főleg a szociáldemokrata, illetve az AUR képviselőire gondolok?
Tehát a parlament az végzi továbbra is a munkáját.
De hát nincs ilyen forradalmi hangulat, hogy le tudjuk váltani a kormányt, meg tudjuk buktatni a kormányt az ellenzéki pártok képviselőire gondolok?
Az egyedüli forradalmi hangulatot, amit éreztem itt az állandó bürón, illetve a plénumban, az volt, hogy el kéne kerülni azokat a helyzeteket, amelyeknek a sajtó is tanúja volt itt a szenátor kollega nő a jogi bizottságban, ott maszkkal, maszk nélkül, nem tudom, hogy próbált bejutni a bizottságba, és kitiltották őket. De abszolút, hogy mondjam, higgadtan, objektíven várja mindenki a fejleményeket, illetve a döntéseket, főleg az USZERÉ pluszos kollégák részéről.
Mondjuk el ismét a hallgatóknak, akik nem követik annyira percre pontosan a politika alakulását, jön, illetve követjük mi újságírók, hogy az AUR képviselőjéről, szenátoráról van szó, aki azt mondta, hogy hát fegyverviselési engedélyt kell kiváltania, mint Oroszországban, és még mert hogy Oroszországban is nagyobb a demokrácia, mint ami Romániában van. Diana Sosvák, AUR-os képviselőasszonyra gondolunk.
Meg közben ott lögdösödött a rendfenntartókkal, és azért ez nem volt jellemző a parlamentre és a parlamenti munkára, de úgy azt látjuk, hogy itt 135 ember ezt nem így látja, viszont van egy 136-dik, aki teljes teljesen természetesnek tartja, hogy így kell viselkednie.
Tehát akkor még egyszer visszatérve a kérdésre, a Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter menesztése az a parlamentben így nem kavarta fel különösebben az állóvizet?
Nem, és ezt úgy mondom, hogy állandó bürógyűlésünk volt, azt követően a plénum is összeült, és teljesen higgadt, konstruktív parlamenti munka folyt, független attól, hogy mi zajlik itt körülöttünk, végeztük a dolgunkat, és közben természetesen figyeljük a fejleményeket.
De beszéltünk korábban arról, hogy milyen intézkedéseket hozott az egészségügyi minisztérium. Florin Kütszu kormányfő a Digi 24 hírtelevíziónak azt nyilatkozta, hogy meglátása szerint azért volt szükség a Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter menesztésére, mert az embereknek bízniuk kell továbbra is az állami intézményeiben, bízniuk kell az egészségügyi ellátórendszerben, bízniuk kell az egészségügyi rendszerben, és ő a leváltásban erre látja a garanciát, vagy a leváltásban látja a garanciát arra, hogy az emberek bízni fognak az állami intézményeiben. Ez így van? Valóban érződik az, hogy az állampolgárok kevésbé bíznak a rendszerben?
Sajnos azt kell mondanom, hogy mi is így érzékeljük, tehát nem segít az egészségügyel szembeni bizalom megerősítésébe az olyan képsorok bemutatása, ami történt például a múlt hétvégén, vagy a tragédia, ami hétfő este történt, amit egyébként nem szeretném politizálni, mert ott egy ügyészségi kivizsgálás is folyik, de még egyszer elmondom, hogy vannak még a legsúlyosabb járványhelyzetben is lehetőségek arra, hogy ne kapkodjunk. Tehát ebben a pillanatban például a rendelkezésünkre állnak az előrejelzések optimista, reális, pessimista változatokban, hogy mi fog történni előreláthatólag július végéig, augusztus elejéig. Tehát nem újdonság az, hogy nagy valószínűséggel a kórházi nyomás csúcsát valamikor a jövő héten fogjuk elérni, ami az intenzív osztályos ágyak számát illeti. Nagy valószínűséggel a kapacitások határát feszegetjük egész május közepéig az intenzív osztályokon. Nagy valószínűséggel az új esetek száma folyamatosan csökkenni fog, de emellett pedig nagy valószínűséggel a napi elhalálozások száma tovább fog növekedni április utolsó napjaig, május első napjaig. Na most ezek mind olyan dolgok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy felkészülj az ilyen helyzetekre, és ne kapkodjál. Tehát akkor, amikor látod azt, hogy növekszik az eset számod, akkor nagyjából tudod, hogy 7., 8., 10. napon hány ágyra lesz szükséged országos szinten, hány ágyra lesz szükséged megyénként, hány ágyra lesz szükséged településenként. Épp emiatt azt hiszem, hogy elő lehetett volna, vagy elkerülhetőek lehettek volna azok az intézkedések, amelyek ilyen gyorsan, nagy port kavarva, sok kellemetlenséget okozva betegeknek és hozzátartozóknak elkerülhető lett volna, hogyha időben gondolkozunk. És ezzel párhuzamosan pedig azt látjuk, hogy nem mindig ott születtek meg olyan döntések, ahol kellett volna. Tehát, és ennek az egyik nagyon jó példája például a Jassi moduláris kórház, ami még mindig nincs beindítva tavaly július óta 250 ágyal. És meg kell hozni ezeket a döntéseket időben, fel kell készülni, mert egy nem covidos intézménynek a felkészítése is 3-4-5-6 napot igényel. Júniusban, júliusban tavaly, mintegy 2-3 hét állt rendelkezésére minden intézménynek, hogy felkészüljön ezeknek a betegeknek a fogadására. Nem egyik napról a másikra kellett alkalmazkodni, vagy nem el kellett volna kerülni azt a helyzetet, hogy felkészületlen intézményekbe vigyünk betegeket, és azután megvakarózzunk, bocsánatot kérek, hogy nincs gyógyszer, nincs megfelelő oxigén ellátási kapacitás, illetve nincs megfelelő személyzet. igaz, hogy egy kicsit komplexnek tűnik ez a helyzet, de egy éve ezt csináljuk. És úgy, ahogy 10-11 hónapon keresztül tudtuk kezelni elfogadható keretek között a kialakult helyzetet, azt hiszem, hogy meg lehet találni a módját annak, hogy sikeresen túllépjünk ezen a nehéz időszakon is.
László Attila, az RMDS szenátora, a Naprakész vendége. Arról beszélgetünk, hogy Vlad Vojkulescu egészségügyi minisztert menesztette a kormányfő, illetve arról, hogy milyen a jelenlegi egészségügyi helyzet, milyen a járványhelyzet Romániában. Ő mennyire tartja reálisnak azt, amit Florin Kücsú miniszterelnök itt optimistán, sokak szerint optimistán bejelentett, hogy június végén meg lehet nyitni az országot, újra visszatérhet az életünk, hát a normálishoz nagyon-nagyon közeli kerékvágásba.
Farkas úr, én nagyon reménykedem abban, hogy ez a pessimista változat. Nagyon reménykedem abban, hogy korábban szenvedő alanyai leszünk ezeknek az intézkedéseknek. Már csak azért is, mert azt látom, hogy az intézkedések kezdik éreztetni a hatásaikat, másfelől pedig az oltási kedv az továbbra is magas. Ezt azért mondom, mert szinte naponta többször figyelem az oltási helyzet alakulását. Hála Istennek szép lassan ott leszünk, hogy a hét második felén bárki beoltathatja magát az első adaggal. Igaz, hogy az egyik oltástípussal, de rövidesen az lesz, hogy ledolgozzuk ezeket a várakozási listákat, és ezzel párhuzamosan az intézkedések betartásával, az oltási arány növelésével nem kell megvárnunk a június végét. Előfordulhat, vagy legalábbis az előrejelzések szerint valószínű, hogy egy nagyon látványos új esetszám csökkenésnek leszünk tanúi már május folyamán, ami feljogosíthat esetleg arra, hogy már valamivel korábban, mint június vége előtt bizonyos intézkedések felfüggesztésre kerülhetnek. Másfelől pedig azért mondom, hogy egy kicsit pessimistának tartom a miniszterelnöknek a változatát. Azt hiszem, hogy el kéne fogadnunk azt a segítséget is, amit bizonyos egyes gazdasági szereplők felajánlottak. Tehát el kéne gondolkodni azon is, hogy azok a személyek, akik tudatosan beoltatták magukat, mit adunk ennek fejbe köszönetképpen. És azt hiszem, hogy a különböző intézkedéseknek a feloldásába azt is figyelembe kéne venni, hogy ki oltatta be magát, vagy ne egy Isten kiesett, tehát természetes úton a betegségen, van-e védettsége, vagy nincs, és meg kell adjuk nekik ezt az esélyt, hogy kompenzáljuk és megköszönjük őket, de ugyanakkor serkentsünk mindenkit, hogy tegye meg ugyanezt, mert minél rövidebb alatt, minél többen megtesszük ezt a lépést, annál hamarabb kerülünk vissza a régi életünkhöz hasonló helyzetbe. Másfelől azt is el kell mondanom, hogy ebben a hónapban például csak az első oltóanyag mennyiségből már bejött több mint 1 millió adag, és további 2 millió adagot várunk hónap végéig. Május-júniusra 5 millió adag, tehát 10 millió adag kerül be, ami gyakorlatilag megteremti annak a lehetőségét, hogy mindenki, aki be akarja oltatni magát, azt megtegye, és lehetőleg a lakóhelyhez szerinti legközelebbi oltási központba. És nagyon remélem, hogy ezzel élni is fognak minél többen, hogy jussunk már el abba a helyzetbe, hogy ezt a járványgörbének a leszálló ágát minél meredekebbé tegyük, és minél hamarabb kerüljünk vissza a régi életünk kerékvágásába.
Szenátor úr, még egy kérdést engedjen meg ezzel kapcsolatosan. Azt látjuk, hogy a napi esetszámok azok csökkenő tendenciát mutatnak, viszont az intenzív terápián lévő pácienseknek a száma, a súlyos állapotban lévő pácienseknek a száma az emelkedőben van. Ez mennyire húzza keresztbe az optimista terveket?
Nos, az elmúlt héten 15,6%-kal csökkentek az új esetek, új felfedezett esetek száma. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy az esetszám alakulása, illetve a kórházi ágy létszükséglete, kórházi ágy szükséglet között mintegy 10 napos, 2 hetes eltolódás van. Ha ezt ábrázolni próbáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy leszálló ágba lépett az új esetek száma, de a kórházi ágy szükségletnek a grafikonja az még felfele ível. Jövő hét április 19-20-a körül várjuk a kórházi ágy szükséglet csúcsát. Annak ellenére, hogy az új esetek száma csökken, mert gyakorlatilag van ez a 10 napos, 2 hetes eltolódás, ez abból adódik, hogy a megfertőzött személyeknek általában 4.-5. napon jelentkeznek a tüneteik, letesztelik magukat 1-2 nap, amíg megkapják az eredményt, addig, amíg a kezdeti stádiumban vannak, ellátják őket, és rendszerint 7., 8., 10. napon jelentkeznek a kórházakban. Emiatt van ez az eltolódás. Másfelől pedig azt is, és amiatt alakul ki ez a nagyon nehéz helyzet, főleg az intenzív osztályokon, mert azt is látnunk kell, hogy akinek súlyos állapota alakult ki, és intenzív ellátásra szorul, ezen személyek esetében 24-25 napig napot töltenek abban az intézményben és abban az ágyban. Éppen miatt a terhelés az intenzív osztályokra, a kórházakra, ez nagy valószínűséggel az még egy jó ideig el fog tartani.
Szenátor úr, azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Vlad Vojkulescu egészségügyi minisztert menesztette a kormányfő. Zárjuk ezzel. Álszentek lennénk, ha azt mondanánk, vagy álszentek lennénk, ha tagadnánk azt, hogy nem volt feszültség Vlad Vojkulescu miatt a kormánykoalícióban. Az a kérdés, hogy kihúzták ezzel a méregfogát a dolognak, és megy minden a normális kerékvágásban?
Én nagyon remélem azt, hogy igen. Nagyon remélem, hogy az úszerés kollégák meghoznak mai nap folyamán egy bölcs döntést, és a személycseréről fognak dönteni, és nem a kormányból való kilépésről. Illetve nagyon remélem azt is, hogy egy olyan személyt fognak jelölni, akinek megvan az egészségügyi szakismerete is, és olyan döntésekről tud majd megfelelőképpen és hatékonyan dönteni, ahol nem kell feltétlenül külső szakembereket is bevonjon ezeknek a döntéseknek az előkészítésébe. Ez lenne az ideális, de természetesen, mivel még egy kicsit korai az idő, akkor, amikor a felvételt készítjük, meg kell várnunk a kollégák döntését, és kíváncsian várjuk ezt a pillanatot, amikor bejelentik, hogy mit döntöttek.
Szenátor úr, holnap már minden bizonnyal tisztábban fogunk látni, de én köszönöm önnek azt, hogy segített eligazodni a ma délelőtti történésekben.
Viszont hallásra!
Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmet, pontban 18 órakor Szép Zoltán kollégám jön a legfrissebb hírekkel, én pedig holnap a 17 órai híradó után friss napra készen jelentkezem, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.